Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Két óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Átlépte az 1 milliót a visszaküldött nemzeti konzultációs kérdőívek száma, és ez nem csak egy szám, ez egy egyértelmű üzenet. Az emberek készek közösen dönteni az ország jövőjéről, közölte a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára. Hídvégi Balázs megköszönte a véleménynyilvánítást annak a több mint 1 millió embernek, aki már kitöltötte a konzultációs ívet, azokat pedig, akik még nem töltötték ki a dokumentumot, arra kérte, hogy csatlakozzanak akár papíron, akár online töltsék ki, és küldjék vissza a kérdőívet. Tudatta, hogy a konzultáció előzetes eredményeit a következő napokban közölni fogják. Karácsony Gergely főpolgármester javaslata szerint, aki száguldozik a városban, attól végső esetben el lehessen kobozni járművét. A főpolgármester Facebook oldalán tudatta, a fővárosi közgyűlésnek javasolja, hogy kezdeményezze a kormánynál az osztrák szabályozáshoz hasonló jogszabály kialakítását, amely jelentős sebességtúllépés esetén első alkalommal a gépjármű 6 hónapos átmeneti lefoglalását, második alkalommal pedig elkobzását teszi lehetővé. Az osztrák szabályok szerint, aki lakott területen legalább 80 kilométerrel, lakott területen kívül pedig legalább 90 kilométerrel túllépi a megengedett sebességet, attól a bírság és a jogosítvány elvétele mellett el is kobozhatják járművét. Különleges második világháborús eredetű szovjet gyártmányú propagandagránátra bukkantak a tűzszerészek a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Balkány külterületén, közölte a Magyar Honvédség. Azt írták, a gránátot elszállították a megtalálási helyéről, és a kijelölt robbantási területen biztonságos körülmények között szerelték szét. A tűzszerészek eltávolították a gránát fenéklemezét, és 3 tekercs papírra bukkantak a gránát belsejében, amelyek német nyelvű nyomtatott szöveget tartalmaztak. A megsárgult papírok közel 80 évet töltöttek el egy A462-es típusú szovjet propagandagránát belsejében. A propagandalövedék kifejezetten agitációs röplapok kiszórására készült. Olyan eszköz volt, amelyek segítségével, mai kifejezéssel élve, katonai lélektani műveletet folytathattak a szovjet erők azzal a céllal, hogy a velük szemben álló német katonák harci morálját csökkentsék. 2025. január 15-én jelentős változás lép életbe az építőipar szabályozásában. A kivitelezők, tervezők és mérnökök számára kötelezővé válik a felelősségbiztosítás, írja a Portfólió. Az új előírás célja az ágazat megbízhatóságának növelése, a megrendelők érdekeinek védelme és a kivitelezésből, tervezésből eredő károk rendezésének hatékonyabbá tétele. Csaknem 1 milliárd forintból létesül 105 új férőhely Budapesten a fogyatékossággal élők számára, jelentette be a Belügyminisztérium gondoskodás politikáért felelős államtitkára. Fülöp Attila elmondta, a tárca pályázatán 13 önkormányzati, egyházi és civil szervezet nyert, hogy új férőhelyeket hozzon létre. 35 évre emeli a kormány a babaváró hitel felvételének korhatárát, jelentette be a miniszterelnökséget vezető miniszter. A miniszter kifejtette, a korhatár emelése azt jelenti, hogy ha 35 éves koráig egy házas pár azt vállalja, hogy 5 éven belül az első gyermek megszületik, akkor jogosult lesz a babaváró támogatásra. 5 hetes kikapcsolási moratóriumot hirdet lakossági ügyfeleinek az MVM. A cég az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően a november 29 és január 5-e közötti időszakban egyetlen lakossági ügyfelénél sem kapcsolja ki az áramot és a földgázt az ünnepekre való tekintettel. Híreink végén az időjárásról. Északnyugat felől beborul az ég, és az éjszaka második felében már több helyen számíthatunk gyenge esőre, az északi hegyekben, illetve a keleti határvidéken havas esőre. A nyugati-délnyugati szél nagy területen élénk, helyenként erős lesz. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet -1 és +4 fok között alakul.
mit tegyek? Beszélgessünk gondjainkról.
Kedves hallgatóink, műsorunkban dr. Mészáros Aranka egyetemi docens a különböző generációk sajátosságairól beszél. Előadása októberben az Egyházmegye fenntartásában működő köznevelési intézmények igazgatói számára tartott értekezleten hangzott el.
A veteránok, ők azok, akik már nyugdíjasok, körülbelül 2 millió a létszámuk, ők nagyon nehezen tudnak megbirkózni az internettel, meg ezekkel a kütyüs dolgokkal. Ők digitális analfabéták, ők egy munkahelyen dolgoztak hosszú időn keresztül. Édesanyám, ahol elkezdte, onnan ment nyugdíjba. És ő azt gondolja, veterán létére, hogyha majd ő azt mondja az unokájának, hogy sütöttem nagyon finom sütit, gyertek el hozzám, akkor el fognak menni. Nem. Az unokája odaáll a kerítéshez, azt mondja, mama, elvitelre lehet? Miközben ő beszélgetni szeretett volna. Az unoka meg éhes volt. És finomat süt a nagymama. Tehát, hogy hát nehéz ezt így összerakni. Igen. Tehát a lojalitás, becsületesség, önfeláldozás jellemző rájuk. Melyik Z és alfa generációsra jellemző ez a három érték? Biztos van valamennyi, de hogy nem olyan nagy létszámban, az teljesen biztos. Nagyon fontos a család és az emberi kapcsolatok, meg a kemény munka. Először az Y-osokra mondták azt, hogy ezek nem akarnak dolgozni. Nekem 3 Y-os gyerekem van. Tudjátok, mikor akartak dolgozni? Amikor értelmét látták a munkának. Az, hogy ők beüljenek valahol 8 órán keresztül, és csak ott üljenek, meg dumáljanak, az nem. De akkor, hogyha értelmét látja a munkának, éjjel 3-ig is képes dolgozni. Tehát megfelelő céllal hajlandóak ők is. Mi vagyunk a 46-tól 64-ig születettek. Még azért vagyunk néhányan, akiknek nyugdíjat kell majd fizetni, de ránk is még a realizmus, tehát reálisan ítéljük meg a dolgokat, és az, hogy a munkát tiszteljük, ez biztos, hogy így van. És eléggé tapasztaltak is vagyunk. Tehát, hogyha a baby boomból van benne valaki az iskolai igazgatói székbe, szerintem az az iskola az nem jár rosszul, mert hihetetlen sok energiát és tapasztalatot bele tudunk vinni. Találékony, tekintély és szabálytisztelők is vagyunk. Tehát nekünk nem kell elmagyarázni, hogy mit lehet és mit nem. A változásokat sokszor nehezen éljük meg, kedveljük a bejáratott sémákat, tehát amit én mondtam arról, hogy nem akartam elkezdeni használni a számítógépet egy könyvtári katalógusnak a megnézésére, mert tök jó volt nekem az a kis kártya. Nehéz lépést tartani. Abszolút el tudom képzelni azt a szituációt, amiben ti benne vagytok az iskolába. Nehéz, én is számtalanszor átélem azt, hogy a hallgató mondja, hogy a mit tudom én milyen rendszert használja, gőzöm nincs, hogy mi az. De hallját, hogy azt mondanám, hogy hát én ezt még véletlenül se tudom. Következő alkalommal jöjjön, azt mutassa be nekünk. Tehát, hogy szokták mondani, hogyha kapunk egy citromot, csináljunk belőle limonádét. Nagyon-nagyon jól érzik magukat a hallgatók, hogy megbízom őket olyan feladattal, amihez ők értenek. Hát nekem meg milyen jó, hogy nem kell utána néznem, hanem ő kihámozza a lényegét, ugye? Néha nem ismerjük el a fiatalok tudását, hogyha meg tudjátok tenni, hogy elismeritek, hogy van olyan, amit ők jobban tudnak, mint ti, nagyon hálásak tudnak lenni, érte? Az X-generáció, ők voltak a kulcsos gyerekek. Szülők a nyakába akasztották a kulcsot, aztán reggel elmentünk, suli után meg hazamentünk. Igen, mert olyan szülők közül nagyon sokan voltak, akik nem csak a normál munkaidejükben dolgoztak, hanem akkor még úgy hívták, hogy GMK, meg Maszekol, meg ilyenek, mert úgy muszáj volt, hogy el tudják tartani a családot. Nagyon önállóak voltak, vagy önállóak az X-generáció. Nagyon akarnak bizonyítani jelenleg is. Jelenleg is. Tehát erre vigyázni is kell, mert hogyha túl bizonyítani, és tökéletességre akarnak törekedni. Ezzel kapcsolatban hadd mondjam el, hogy ezt el kéne engednünk. És inkább precízeknek kellene lennünk a perfekcionizmus helyett. Mert amikor vezetői székben ültem, és az én munkatársaim tökéletességre törekedtek, miközben mondtam, hogy küldjenek el 2 adatot, és a 2 adathoz küldtek 3 oldalas magyarázatot, na akkor én azt mondtam, hogy kifekszeg az egész, és akkor jöttem rá, hogy nem jó a perfekcionizmus. Tehát, hogy mindig arra kértem utána már a munkatársakot, hogy pontosan nézzétek meg, hogy mit kell, és csak annyit küldjetek, ne küldjetek többet, mert azzal csak rontjátok az én munkámnak a minőséget. Ami biztató az az, hogy az X generációnál ez a lifelong learning, ez nagyon mélyen beégett, mert tudjuk, hogy változnunk kell, viszont a munka és a magánélet egyensúlyát még nem biztos, hogy tudjuk. És most már egy új fogalom jött be egyébként a munka világába, ez a munka és a magánélet harmóniája. Mi a különbség a kettő között? Harmónia és egyensúly. Mi a kettő közötti különbség? Nem biztos, hogy fele-fele. Tehát a harmónia már az, hogy mi az, amit én el tudok viselni, mi az, amit a család el tud viselni. Tegyem össze egy egységes egészé a munkát, és a... lehet, hogy van olyan életszakaszom, amikor kicsit több időt tudok a munkára fordítani, de kevesebbet a magánéletre, vagy éppen amikor a gyerekek megszületnek, meg mit tudom én, 4-5 évesek, amíg nem lesznek, addig jobb, hogyha inkább a családra áldozom azt az energiát. A technikával próbálnak lépést tartani az X-esek, ugye? A magánéletben nagyon gyakran gondok vannak, pontosan emiatt, mert a munka és a magánélet harmóniája, az nem tud létrejönni. A lojalitás megvan az X-esekben is, és féltik a munkahelyüket egyébként az Y-osoktól. Tehát az újonnan bejövőktől féltik, mert hogy azok sokkal több mindent tudnak például az informatikai dolgokról, és így fogják a székeiket, és azért, mert nagyon gyors karrierben részesültek a hihetetlen munkamánia miatt, ezért sokan ki is égnek olyan 50 éves korukra körülbelül. És ami nagyon átgondolandó, hogy az X-esek közül sokan vannak olyanok, akik direkt nem akarják engedni a fiataloknak a karrierváltását. Küzdjenek meg ők is. Én is megküzdöttem. Stresszesek vagyunk, és önmarcangolók. Hát látom, hogy jól az a leírás, ugye? És ami fontos még ezt nektek, mint X-es szülőknek hadd mondjam, a gyerekeknek mindent is meg akarunk adni. Miközben, hogyha túl sokat kapnak, akkor nem fogják értékelni. Tehát ez kezdődik ott, hogy amikor kicsik voltak ezek a gyerekek, és otthon hagyták a 10 óraiakat, akkor rohantunk utána kocsival. Ja, hogy nehogy véletlenül ma éhen maradjon az a szegény gyerek, ugye? És akkor ezzel azért el tudjuk rontani őket. De ugyanígy egyébként az iskolában is, hogyha vannak bizonyos megállapodásaink, hogy mit és hogyan kérünk, és ezeket nem teljesítik a gyerekek, akkor ezt érdemes visszajelzni, és ne nézzük nekik el, mert akkor nagyon elneveljük őket. És akkor jöjjön az Y generáció, 82-95 között születtek. Itt már rengeteg válás, munkacsaládok, férfi minta nincsen, főként a nők nevelik a gyerekeket, főként a fiúk voltak veszélyeztetettek, már közösségi életforma nincsen, van viszont rengeteg internet, interneten keresztüli kapcsolódás, kedvező ösztöndíjprogramok, korlátlan információ, és nincs szükség a személyes együttműködésre. Egyszer mentem be a fiamnak a szobájába énekel, és hallok egy másik hangot, és mondom, ezen micsoda? Anya, hagyjál már, Afrikában van egy srác, akivel szoktunk így együtt énekelni. És akkor kiderült, hogy mit tudom, ez egyik az altot, a másik meg a mezzót énekli, és tök jól megvoltak. Nem is ismerték egymást, soha csak így megbeszélték, hogy minden héten egyszer van egy óra, amikor ők együtt próbálnak. Tehát ők már digitálisak, bumeráng gyerekek. Mit jelent ez, hogy bumeráng gyerek? Visszapattan. Tehát elköltözik, nem jó neki, visszapattan, és anyucina. Olyan boldogan fogadja, hogy nem igaz, ugye? Állandó versenyhelyzetet produkáltak, viszont szoronganak a kapunyitási pánik miatt. Tehát régen kapuzárási pánik volt, az Y-sokkal pedig megjelent a kapunyitási pánik. A fiam azt mondta nekem, hogy anya, nem tudom, hogy hogy kell azt csinálni, hogy akkor most megnősüljek. Annyi nehézséggel jár és felelősséggel, hogy én nem tudom. És elkezdett járni pszichológushoz, 2 évre tellett, aztán 2 év múlva azt mondta, hogy most már tudom. Tehát a kitolódott életkezdés, a gyerekvállalásnak az eltolódása, ezek mind mindennek a következményei. Viszont az életvezetése az olyan szempontból tudatosabb, hogy a munka-magánélet egyensúlyát kialakítja. Délután 4-kor, ha vége a munkának, nincs olyan feladat, amit ő csinál. Kivéve, hogyha valami nagyon érdekes feladatra be tudják húzni. Tehát neki az, hogy egyszer éjjel 3-ig dolgozon, másik nap meg 11-ig, hogyha be van fejezve fel, neki az az elfogadható munkarend. Tehát nem a 8-tól 4-ig. Nagyon fontos az, hogy narcisztikus monások alakulnak ki náluk, ugye? Én, majd én megmondom, én vagyok a középpontban, miért tudjam megtenni? Hát azért tudja megtenni, mert mi meg hátulról szülőként támogatjuk, ugye? Ahelyett, hogy magunkra is figyelnénk. Tehát most már ez a feladatunk, hogy magunkra figyelnek. Éppen ez, tehát nagyon türelmetlenek is, ha valamit nem kaptak meg azonnal abban a pillanatban, add ide, légy szíves, a folyamatos visszajelzés már náluk is megjelent, az Y-nál is, aztán ez csak növekszik. Ami gondot jelentett az Y-osoknál, az az, hogy az elvárások hihetetlen magasak voltak, és a szülők azt helyezték vissza nekik, hogy te vagy a szuper! És utána megjelent a realitás. És ennek a kettőnek a különbsége nagyon nagy szorongást jelentett számukra. Jelenleg is ők az a generáció, ahol a legtöbb ilyen jellegű gond van, és ők járnak a leginkább pszichológushoz. Tehát nekik jó, hogyha ezt meg tudják oldani. És akkor nézzük az E-generációt, ők már digitális benszülöttek, a legkisebb létszámú, legoktatottabb, a legkisebb családba születnek. Tehát általában úgy, hogy van egy nagymama, van egy anya, meg van egy gyerek, aztán csók. Nincsenek már családi kötelékek, nincs már a családi szocializáció, nincsenek férfiak a családban. Ezért fantasztikus dolog az, hogy itt is egy csomó férfit látok iskolaigazgatóként. És egyébként meg nagyon nagy boldogság számomra azt tanítok az EK-n a tanárképzésbe, egyre több férfi jön levelező tagozatra pedagógusnak. Teljesen megdöbbentő, de nagyon jó érzés. És azt mondják, hogy kiégtek versenyszérába, és ezért jönnek megpihenni tanároknak. Hát így legyen. Ami nagyon fontos a Z-generációnál, ez a mozaik-szerű érettség. Tehát, hogyha tanítotok Z-generációt gimibe, nagyon-nagyon jó az intelligenciájuk, ugyanakkor az érzelmi érettségük hihetetlen alacsony, nem tudják kezelni az érzéseiket. Tehát, hogyha abba tudtok nekik segíteni, azzal ők nagyon jól járnak, és ezért fontos például a mentortanárképzés, mert tudom, hogy ott ez a témakör nagyon előtérbe van, hogy hogyan lehet segíteni az érzelmi intelligencia fejlesztését. Sokkal tudatosabbak, tehát ez a környezeti tudatosság, ne dobjuk ki a műanyag flakont, hanem tényleg gyűjtsük. Tehát azonnaliság, abban a pillanatban kérem a visszajelzést, inger küszöbük magas, hát ha állandóan filmeket meg videójátékokat néznek, mindig megy be a fülükbe a zaj, a szemük állandóan villódzik, mind a két területen akusztikusan és vizuálisan is nagyon magas az inger küszöb. Multitasking, nagyon megy náluk, élményes képközpontúság. Gamification. Tanítsatok úgy, hogy legyen benne a játékosítás. Mert egyébként ők nem köthetők le. Tehát versengenek, ugye? Pontokat gyűjtenek, kuponokat gyűjtenek. Ami fontos, és ezt nap mint nap megtapasztaljátok, hogy az E-generációnál az állandó online téren nagyon sok viselkedés és személyiségbeli torzulást okoz. És még nem járunk az alfa generációnál. Az, hogy ő nem tud egyszerre egy helyre koncentrálni, ezt szoktátok tapasztalni? Tehát akkor, amikor azt mondjuk, hogy na most figyeljetek, akkor is 25 felé. Mire állandó a figyelem megosztásuk az online térben, ez nem tud kialakulni. Társas viselkedésükben is rengeteg probléma van. Türelmetlenség. Hogy látjátok most egyébként, tehát az, hogy szünetben nem játszanak egymás, az egy társas viselkedésbeli probléma. Most, hogy már a telefonokat összeszeditek, van valami változás?
Egyébként beszélgetnek egymással.
Jól látható.
Nem mennek az udvarra, például szünetben.
Tehát elkezdődött a kapcsolódás, csak még a kapcsolódásnak nem a megfelelő formájával szembesülünk. Tehát ezért például az agresszió kezelés elég nagyfokú jártasságot követel a pedagógusoktól. Az alfa generáció digitális ninja. Mit jelent az a szó, hogy digitális ninja? Mindenhez is jelent, így van. Tehát a digitális dolgokon állandóan mindig villódzik, hol ide kap, hol oda kap, ők aztán lekaszabolják az összes digitális dolgot, mindenhez értenek, így van. Multitasking, ez már volt az E-generációnál is, folyamatos technológiai váltások miatt innovatívabb a gondolkodásuk. Szoktátok ezt érzékelni, hogy innovatívabb a gondolkodás? Nem, nem jön át az iskolába, ugye? Tehát ott a játékok között, hogyha abban mélyen beleásnák magukat, biztos, hogy nagyon sok innovativitást találnának, de nem tudják áthozni az iskolában. Személyes verbális kommunikációnak a fejletlensége. Érzékelitek? Sajnos igen. Ki tudják mondani és meg tudják hallgatni úgy a másikat, hogy nem vívják ki a másik haragját? Nem. Tehát pont amit mondtál, úgy odavetik, azt a 3-4 szót, hogy utána aztán kaszabolnak, ugye még képzeletben is. Szociális készségek fejletlensége nagy mértékben tapasztalható az iskolákban. Szeretnék nektek ajánlani egy oldalt, ez pedig a Kesjár Csaba általános iskolának az oldala. Nézzétek meg, nagyon sok jó ötlet van rajta, hogy ők az érzelmi intelligenciát hogy fejlesztik. Autóversenyző volt, és a 7 szokás programot beindították, gyönyörűen le van írva, hogy ők miket csinálnak. Én voltam náluk látogatni, bementünk az osztályba, nem volt ott a pedagógus, a gyerekek mindegyike így kereste a szemünket, nem egyszerre, hogy na akkor köszönjetek, hanem mindenki jó napot kívánok, jó napot kívánok, jó. És utána, mintha mi sem történt volna, elkezdtek egymással beszélgetni. Tehát ők ott megtanulták azt, hogy bent vannak negyed órával az első óra kezdete előtt, és az alatt a negyed óra alatt, akit meg tudnak, megszólítanak, szia, mi történt veled tegnap, és értő figyelmet adnak nekik. És mire kezdődik 8 órakor az oktatás, addigra a nagy érzelmi viharok levezetődnek. Mert ha már két gyereknek el tudom mondani azt, hogy tegnap milyen hülyék voltak az én szüleim, akkor már megkönnyebbülök, és tudok úgy beülni a pedagógusnak az órájára, hogy már tudok figyelni. Tehát ezeket a módszertanokat érdemes megnézni, tényleg menjetek fel, sőt, én azt ajánlanám, iskolaigazgatók vagytok, bízzatok meg két pedagógust, nézzék meg, legyen olyan, aki az első szokást nézi, legyen, aki a másik, és számoljatok be hétről hétre egymásnak, nagyon jól követhető programot mutatnak be, érdemes ezt alkalmazni. Nagyon fontos, az alfa generációnál már csökken a netfüggés. Kutatások ezt írják le, hogy a Z generációhoz képest már csökken a netfüggés, és megvan ugyan a szociális izoláció, de sokkal nagyobb a szociális kapcsolatok iránti igény. Tehát ők könnyebben bevonhatóak, mint a Z generáció volt bevonva a szociális kapcsolatokba. Tehát, hogyha csináltok csoportos feladatokat, akkor ők könnyebben, ha meg tudjátok beszélni, hogy a csoporton belül milyen fő funkciók vannak, könnyebben együttműködnek egymással, mint az ezelőtti generáció. Azt tudtátok, hogy a 14 éveseknek a 20%-a már online értékesítéssel keres pénzt? Magyarországon is. Hihetetlen. Hihetetlen. Nem gondoltam volna. Sokkal függetlenebbül szeretnének tanulni, hogyha órán is meg tudjátok tenni azt, hogy önállóan adtok feladatokat, és amikor kész vagytok, oda mentek hozzá, és leellenőrzitek, a kevesebb kötöttséget meg tudjátok valósítani, akkor ez nekik jobb. Hogy ez mennyire megvalósítható, nem tudom. Órai figyelemre vonatkozóan 7-20 percig tudnak figyelni. Csoportos interaktív feladat, kutató munka projektek. Tehát a csoportos feladatoknál nagyon lényeges, hogy adjatok szerepet. Legyen olyan, aki az időt méri például. Nagyon fontos, hogy ők boncolgatni akarják, át akarják élni azt, amit tanulnak. Tehát, hogyha ennek a megbeszélésére tudtok időt adni, tudom, hogy nagyon nehéz, de akkor sokkal könnyebben tanulnak. A hasznosság. Mire lehet hasznosítani? Anélkül semmit ne tanítsatok, hogy ezt el nem mondjátok nekik. Mert ez a legfőbb igényük, hogy legyen haszna a dolgoknak. Tehát matekból simán csak 100% számítást tanítani ezeknek a gyerekeknek kész öngyilkosság. De hogyha azt tudja, hogy anyádék, apádék felvették a hitelt, hány százalékra vették fel, legközelebb kérdezd meg, és akkor elkezdjük számolgatni, hogy 4 év alatt mennyit fizettek be a, mit tudom én, 6%, ha csak 6%-os kamatos kamat. És megérti, az biztos, hogy akkor rendesen meg is fogja tanulni. Kérjetek tőlük tanácsokat bizonyos dolgokra. Sokkal gyengébb az olvasási készségük, és fejletlenebb a gondolkodásuk. Tehát hiába használják a rengeteg IK-t és eszközt, meg kell velük tanítani. Ha nem álltok ott mellettük, akkor tök felesleges az a rengeteg időtöltés, amit ők ezen a téren eltöltenek. Ahelyett, hogy elmélyült asszociatív tudásuk lenne, zanzásítva a netes tartalmak, ugrálnak. Tehát ezt is, hogyha meg tudják tenni úgy, hogy ti vezetitek az ő információszerzésüket, ez jó lehet. Tehát IKT eszközöket sokkal gyakrabban használnak, a tempójuk sokkal gyorsabb, az időt abszolút nem tudják kezelni, más az értékrendjük, de hogy hihetetlenül szabadságorientáltak, ez teljesen biztos. Úgyhogy ezért is jelent nagy kihívás. Ami fáj és ami bosszant, kérek 3 ilyen dolgot. Mi az, amivel gondotok van az alfa és az Z generációnál? Egoisták! Hát a szülők nem tudnak velük mit csinálni. Gondoljátok el, hogyha ez a kisgyerek ott az apja vállán hajlandó csak békében maradni, Mit fog kialakítani benne a szülő, hogyha ezt a dolgot nem tudja másfél évesen megoldani? Akkor az egoizmusuk az nagyon ki fog majd alakulni. Igen, és akkor ami örömmel tölt el, gondolkodni, tanítás, nyitottság, egyéni tanulási stílus. Ismeritek ezt a vizuális, akusztikus, kinesztetikus tanulási stílus kérdőívet? Érdemes megnézni, hogy az osztályban hányan vannak azok, akik a vizuális ingerekre tudnak reagálni, hányan az akusztikusra, és van-e olyan, aki a kinesztetikusra. Ezeknél a gyerekeknél sokkal több a kinesztetikus, mint a megelőző generációknál is. Tehát ezért érdemes kinesztetikus feladatokat adni nekik, ez a vakkérdőív. Csak elmondom, nagyon nagy tanulsága lenne. Most azt mondanám nektek, nem csináljuk meg, mert időnk nincsen, hogy írjátok le a jobb kezetekkel, amit szoktatok használni, a neveteket teljesen írjátok ki. Mit gondoltok, milyen gyorsan és milyen hatékonysággal csinálnátok? Gyorsan és jó lenne, ugye? Utána, hogyha azt mondanám, hogy és a másik kezeddel, az lassabb, és a végeredmény az valami szörnyűség, ugye? Na, hát ezt arra hoztam tanulságul, hogyha a generációkat át akarjuk alakítani, azt akarjuk, hogy pontosan ugyanúgy működjenek, mint ahogy mi működünk, akkor nekik ez lesz az érzésük, mint hogyha állandóan a másik kezükkel kellene írni.
Dr. Mészáros Aranka, egyetemi docenst hallották.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Karitász percek.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Zagyva Rihárd, a Katolikus Karitász országos igazgatóhelyettese gyakorlati szempontokat ad a szociális segítségnyújtásra vonatkozóan.
A szociális munka meghatározása egy gyakorlati alapú szakma és tudományág, amely elősegíti a társadalmi változást és fejlődést, a humán és társadalomtudományok elméleteivel, valamint helyi tudásokkal felvértezve embereket és rendszereket aktivizál, hogy választ adjon az élet kihívásaira, és előmozdítsa a jólétet. Mit jelent ez a gyakorlatban kézzelfogható módon? Jelenti a vigasznyújtást, a szenvedés enyhítését, nagyon fontos szociális feladat. A változás előmozdítását, hogy próbáljuk arra ösztönözni, hogy tegyen ő is a saját sorsa érdekében, ismerje fel a saját problémáit. Igenis lehetséges az, hogy már ezen a szinten el fogunk akadni. De nem adhatjuk föl azt a tudatot, azt a küldetésünket, hogy próbáljuk fölismertetni vele a saját helyzetét, kimondatni vele a saját problémáit, megfogalmaztatni vele. Nekünk ez is küldetésünk, a szociális munkának is része ez. És egyébként, hogyha visszatekintünk az alapelvekre, az egyházira, akkor szintén ott is a szeretetünknek ez része kell, hogy legyen. Nem mondhatjuk ezt, hogy ezzel úgyse tudunk mit csinálni. Lehet, hogy nem azt tudjuk vele csinálni, hogy hirtelen hajléktalamból egy albérletben lakó dolgozó ember lesz holnapra. Igen, de szépen lassan megpróbálhatjuk azt elérni, hogy ismerje föl a saját nehézségeit, ismerje föl a problémáját, ugyanígy a szenvedélybetegnél. Lehet, hogy el fogunk ott akadni, de az az első lépés. Az az első lépés a problémából a kijutásra, hogy ő is akarjon változtatni a saját sorsán. Társadalmi problémákra való reagálás, azok kezelése. Szociális jólétnek a megteremtése, ez nyilván ilyen tágabb értelmezésben a szociális munka feladata. És a képességtétel nagyon fontos. Ugye beszéltünk arról, hogy a változás előmozdítása, és utána pedig segítenünk kell abban, hogy képes legyen arra, hogy a saját lehetőségeit, saját anyagi vagy bármilyen más forrásait a megfelelő módon tudja felhasználni. Hogy ő is tudja javítani a saját életszínvonalát, megelőzze a nem jól működő dolgokat. Miket jelenthet ez a napi életben? Az, hogy szépen, szeretettel megpróbálom elmagyarázni, hogy igenis ő is tehet a saját sorsáért, és hogyha ezt megtenné, hogy erről lemondana, ami nem szükséges az ő életében, akár olyan dolog, ami nem mindennapi alapfeltétel. Tehát most ugye beszélünk olyanokra, amikor segítjük a rászoruló embertársunkat, és élelmiszer segít kér, holott tudjuk, látjuk a költségeit, hogy közben olyan dolgokra költ, ami meg nem alapszükséglet. Gyermekének az utolsó egy héten nem tud már élelmiszert adni, ezért kér segítséget, de közben előtte való három hétben meg elköltött olyan dolgokra, hajfestékre és sorolhatnánk, ami meg nem az alap életfeltétel, de nekünk erre szépen, tudatosan, szeretettel föl kell hívnunk a figyelmeket, nem megdorgálva, nem hatalmat gyakorolva, hanem szeretettel, de valahol a szociális munkának ez igenis feladata. Hogy ő maga is tud tenni, tud változtatni a sorsát. És hadd mondjak egy példát, hogy a Katolikus Karitasznak az országos hálózatában is vannak ilyen programok, aki itt az egyházmegyétekben is van olyan, aki megvalósít például az Akarom programot, ahol pont az a lényeg, hogy a családokra hatást gyakoroljunk. Nyilván ez egy hosszú távú segítségnyújtás, és az a mindennapi Karitasz munkában nem biztos, hogy mi be tudjuk építeni, de törekedhetünk rá, hogy hatást gyakorlunk a családra, hogy engedje minket is kicsit jobban be az életébe, hogy lássuk meg azokat a nehézségeket, amire föl tudjuk hívni a figyelmét, mit nem költ el, hogy mit jó, nem jól költ el, mit nem jól használ föl, azt meg tudná tenni ő is pénz nélkül, rendet tudna tenni az udvarába, stb. Stb. Tehát olyan apró dolgokról is lehet itt beszélni, ahol mind-mind elő tudjuk azt mozdítani, hogy ő egy kicsit a saját életszínvonalán változtatni tud. És ezt egyébként a legegyszerűbb plébániai karitász munkánk során is meg tudjuk tenni picibe. Tudjuk neki mondani, csak nyilván ki kell alakítani azt a kapcsolatot, ami szintén szeretetet igényel, szintén bizalmi kapcsolatot igényel, tehát amit nem lehet csupán egy ajándékátadással elérni, hanem hosszú távon jelen kell lennem az életébe. Erre szeretnélek majd benneteket ösztönözni, hogy használjátok ezeket az eszközöket, hogy hosszú távon próbáljunk jelen lenni az ő életükben. Hogy a saját életszínvonalakat is tudják változtatni, a segítségre szorulót felvértezni azzal a tudással és képességgel, hogy ő a saját akarat és döntés alapján tudjon változtatni az életén. Nyilván a szociális munka úgy tekinti az embert, mint egy fiziológiai, biológiai, pszichológiai és szociális szükségletekkel élő teremtményt, és ezekre mind-mind választ kell adnia. Tehát nem elég csak kielégíteni a fiziológiai, fizikai szükségleteket, hanem lelki és egyéb szociális segítségnyújtást is komplex módon próbáljunk adni. Ugye itt a szociális munkában vannak különböző ilyen rajzok, fogalmak, amik azt szemléltetik, hogy tágabb értelemben nézi a szociális munka az embert, az ember szociális segítségét, nem csak úgy, hogy egy adandó rövid kapcsolat, amikor én segítem, és utána elengedtem a kezét, hanem igenis úgy tekintek az emberre, mint az ember ugye testileg, a testi szükségletei, és utána tovább mind az ő pszichológiai, az ő lelki szükségletei, a családjának a problémái szükségletei, az a helyi közösségében való szerepe, az nemzetében, az államában betöltött szerepe, és így tovább. Tehát, hogy egy egész rendszerként tekintünk a szociális munkában. Ez a mi Caritas munkánk során azt jelenti, úgy kell rá tekintenünk a mi saját munkánkban, hogy milyen egyéb szükségletei vannak még, mi lehet az ő problémája. Lehet, hogy bejött hozzám élelmiszert kérni, de ott van még valami más is. Mi okozta ezeket a problémákat? Vagy bármilyen más segítséget kér, akkor próbáljuk föltérképezni, hogy milyen lehetőségek vannak még. Nem biztos, hogy csak az az egyetlen lehetőség, amit ő kér, hogy mi adunk élelmiszert. Mert azzal egy problémát megoldottunk. De megoldottuk az egészet? Vagy törekedtünk arra, hogy megoldjuk a többi problémát? Nyilván nem. Tehát én csak ezt szeretném, mertek, hogy lássunk egy kicsit tágabban, és hogy ne feltétlenül arra fókuszálunk, amit ő kér. És hát mik lehetnek a szociális segítségnyújtásnak az eszközei? Nyilván az egyik az a szociális munka eszköze, hogy elérhetőek ezek a szolgáltatások, az állam által biztosított intézmények, alapellátások és egyéb szolgáltatások. Ezekért mit tud egy Caritas önkéntes tenni? Hát sokat, mert ha ismeri ezeket az ellátási formákat, akkor tudja, fel tudja hívni a figyelmét. Hát kedvesem, azt is meg lehetne igényelni, oda is lehet fordulni, van egy ilyen intézmény, nem pedig széttárom a kezemet, és én ebben nem tudok segíteni. Tehát nyilván, hogyha én ebben tudok egy kicsit fejlődni, és van tudásom abban, vagy próbálok törekedni arra, hogy legyen tudásom abban, hogy ismerjem ezeket a szolgáltatásokat, már is segítem őt abban, hogy az, amit ő nem ér el a szolgáltatás, vagy nem ismer, kicsit oda tudom irányítani. Lehet, hogy hozzám fog segítségért jönni olyanban, amiben én nem tudok, de ha tudom, hogy hol, akkor már is ezt megvalósítottam. A másik ilyen eszköz a segítő személynek a adottságai. Nyilván egy kicsit erre is utaltam azért, hogy a szociális ellátásokat való ismerete, de itt gondolunk arra, hogy a jogi, szociális ismerete minden nagyobb, annál többet tudok neki segíteni. Készségeimet bele tudom tenni, az én személyes képességeimet, a kapcsolataimat, a kommunikációmmal tudok ráhatni, bizalmat tudok építeni, és mind-mind ezek olyan dolgok, amit az én adottságomat próbáljam minél jobban beletenni azért, hogy ez a kapcsolat előre tudjon menni, hogy ki tudjon alakulni az a bizalom és az a ráhatás, hogy ő fölismeri ezeket a problémákat. Nyilván itt fontos a hitelesség, szavahihetőség, az általam közvetített értékrend, és akkor itt megint visszautalunk, hogy a katolikus hívőlétünkből fakadó alapelvekre. És hát az intézménynek az adottsága is a segítségnyújtás eszközei. Mit jelent ez? Mi az, hogy intézmény? Hát ahol én vagyok, a plébániai Caritas csoportom, vagy az Egyházmegyei Caritas központom, vagy az általunk működtetett szociális intézmény, és akkor például az EGRI VÉV, és még sorolhatnánk, ezeknek a lehetőségei, adottsága. Ha ezeket ismerem, akkor ezeket is tudom ajánlani, alkalmazni, és kihasználni az ő javára. És hát nagyon fontos az is a szociális munka eszközében, hogy mik az ő adottságai. Az ő személyisége, hozzáállása, attitűdje, és ezt próbáljuk egy kicsit megismerni, feltérképezni, hogy mit tud ő majd hozzátenni. Alkalmas-e ő arra, hogy ezt meg ezt megcsinálja. És hát itt a szociális munkának van egy ilyen etikai kódexe, amit nyilván szociális munkásoknak alkottak meg, de fontos ezeket ismernünk, vagy erre is törekednünk, hogy ezeket mi is alkalmazzuk a saját munkánk során. Az emberi méltóságnak a tiszteletben tartását a szociális munkaetikai kódexe is előírja. A testi, lelki, értelmi és erkölcsi jólét védelmét, a diszkriminációmentességet, figyelemfelhívást a felelősségére, a társadalmi változás elősegítése, az ő életének a változásának az elősegítése, és a titoktartás. Titoktartás is olyan elv, amit a szociális munka előír, de mi, mint önkéntesek is, igenis. Figyeljünk arra, hogy ő megtisztelt a bizalmával, akkor én azért, mert ismerem őt, azért, mert tudok róla olyat másnak, nem adhatom tovább. De hát ezt gondolom minden nap ismeritek, mert együtt éltek a településem a rászorulókkal, és nagyon sok mindent tudtok róluk. De ez nagyon fontos, hogy mi úgy is tekintsünk erre, mint az a bizalmi kapcsolat, ami lehet, hogy mi tőle tudtuk meg, lehet, hogy máshonnan tudtuk meg, de akkor is mi itt már segítők vagyunk. A szociális segítségünk legfontosabb etikai elvei a klienssel való kapcsolatban. Ugye említettem azt a szót, hogy bizalom, nagyon-nagyon fontos, ennek a kiépítése nélkül szinte lehetetlen tovább lépni. Az, hogy bevonom a döntéshozatalba, az, hogy kíváncsi vagyok a véleményére, megpróbálom felismertetni vele, hogy mik a problémák, és utána kimondatni vele, hogy mi lenne a megoldás. És ez nagyon fontos, mert nagyon sokszor belecsúszunk ösztönszerűen abba, hogy mi megmondjuk, hogy mit kellene csinálni. De nagyon fontos, hogy őt vonjuk be abba, hogy mit kellene szerinte. Tartsunk tükröt. Elmondott valamit, és akkor tartsunk tükröt, hogy azt mondtad, hogy ezek szerint ez meg ez a probléma? Ezek szerint bajban vagy ebben? Vagy abban? Ezek szerint haragszol erre vagy arra? Tehát, hogy nagyon fontos, hogy őt így tudjuk bevonni, ha tükröt tartunk, és ő mondja ki, ő látja meg a saját problémáját. Nem pedig ennek elemzése nélkül mi adunk megoldási javaslatokat. Hát itt csak azt lehet tenni, hogy oda megy, kap egy csomagot, aztán. Őszinteség nagyon fontos eleme ezeknek az elveknek. Az egyenrangúság, hogy éreztessük vele, hogy nem fölött állunk, nem hatalmi viszony van, hanem mi segítőként, de őt meghallgatva próbálunk segíteni. Ez is nagyon fontos, mert nagyon könnyen belecsúszunk szokásaink szerint abba, hogy van valamilyen lehetőségünk, és azt mondjuk neki, hogy hát kérem szépen, most csak erre van lehetőség, ebből lehet válogatni, ha nem tetszik, el lehet menni. Hát ez a bizony nem az egyenrangúságot valósítja meg, hanem ez egy hatalmi viszony. Én ezt tudom adni, ha nem tetszik, el lehet fáradni. Ez bizony nem. De egyébként ez, amit most mondtam, ez ugyanúgy nem felel meg annak a szeretetnek sem, amiről beszéltünk az elején. Szolgáltatások hozzáférhetőségének biztosítása, erről is érintőlegesen beszéltünk, ugye, hogy ha ismerem, hogy hova fordulhat, akkor segítem ebben. Információadása, döntéshozatalhoz tájékoztatom olyan dolgokról, hogy hová fordulhat, mit tehet, mik az ő jogai. Már is segítettem. Hát igen, etikai elvek közé tartozik, hogy nagyon közeli kapcsolat esetén nem tudok jól segíteni. Rokon, barátság, házastársi kapcsolat, stb. Tehát én nem tudok akkor segítőként jól részt venni. És hát természetesen, hogy ne szolgáljon párt és vallási célokat, ebbe is nagyon könnyű belecsúszni. Ugye, helyi önkormányzat segíti a mi munkánkat, de mi az ára, vajon van-e ára ennek a segítségnyújtásnak az, hogy már is politikai szint kap, vagy nem kap. De nagyon fontos erre figyelnünk, hogy mi itt az egyház segítségnyújtását valósítjuk meg, és nyilván ezt a szociális munka is előírja, de ez nekünk, mint a Caritasnál is nagyon fontos, hogy mi itt a katolikus Caritast, mi a katolikus egyházat, Jézus Krisztust képviseljük, nem pedig azt a politikai pártot, aki mondjuk adta a támogatást. És hát mik a folyamata ennek a szociális segítségnyújtásnak? Az egyik az, hogy az első az, hogy próbálom érzékelni, próbálom átlátni a problémát, amit megismerek, amivel hozzám jön, és megpróbálom felállítani a diagnózist, megpróbálom felállítani azt a helyzetet, és átlátni, amiben ő benne van. A második, hogy megtervezem ezt a segítségnyújtást az ő bevonásával. Feltérképezem, hogy milyen lehetőségei vannak, feltér nekem milyen lehetőségeim vannak, és megpróbáljuk meghatározni a célokat, hogy akkor ebben bizony ez lehetne a megoldás, mit gondol ő erről, tud-e érte tenni. Nyilván ennek ellentmond, hogyha én rögtön az elején ugye megmondom, hogy hát ezt tudom adni, sajnos nincs más a lehetőségem, már is ezt akkor, ezt kiiktattuk ezt a pontot, de majd fogok utána példát mondani, és végigmegyünk egyenként. Tehát megállapodás a segítségnyújtásról a következő, nagyon fontos része a szociális szakmának, hogy azt mondja, hogy beszéljük meg vele. Állapodjunk meg, hogy ő mit tud tenni. Mondja ki egy szóbeli szinte, a csúnya szó, hogy szerződés, de mi szinte megállapodunk, hogy ő azt tudja tenni, hogy vállalja, hogy összetakarítja az udvarán lévő szemetet. Mi azt tudjuk tenni, hogy ha ezt megteszi, akkor segítjük valamivel. De ezer példát mondhatunk erre, tehát, hogy együtt, közösen kitaláljuk vele, hogy mi lehet a megfelelő megoldás az adott problémájára. Segítségnyújtás megvalósítása. Külső és belső erőforrások mozgósítása. Hát ugye itt is összeérnek azért a dolgok, szintén hasonló, hogy mit tudok azért mozgósítani, bevonni, hogy őt segítsük akár kívülről, ki tud ebbe helyi atya, szociális intézmények, ki tud még ebbe segíteni az ő helyzetében, mert lehet, hogy mi meg tudjuk vele beszélni, hogy akkor ezek a megoldási javaslatok, de eszünkbe jut, hogy hoppá, van nekünk kapcsolatrendszerünk, hoppá, van intézmény, vannak önkéntesek, van szomszédja, vannak rokonai, aki bizony-bizony mindent segíteni tudnak ebbe a folyamatba. Segítő munkának a lezárása mindig fontos a szociális szakma szerint, hogy szépen, fokozatosan tudjuk leválasztani ezt a folyamatot a segítőről, és értékeljük vele, hogy mi történt, megvalósult-e az, ami belül segítséget kért, vagy ez a probléma megoldódott-e. Tehát amennyire látjuk, ez egy folyamat. Ami azt jelenti, hogy ha én egy egyszeri kapcsolatot tartok vele, akkor az nem szociális munka. Tehát hogyha nekem csak az a kapcsolatom, hogy jöhet a helyi ruhaosztásra, és azzal kezdődik, és azzal fejeződik be, ha nincsen ez a folyamat, akkor az nem szociális munka, mert ott csak egy adás van, egy lehetőséget biztosítok. Abban a pillanatban, amikor viszont egy ügyfélfogadásra eljön, vagy megkeres engem, hogy segítsen, legyen szíves, ez a problémám. Ha beletesszük ebbe a folyamatba, akkor már is elindultunk a szociális segítés folyamatába. Igen, és hát ugye akkor egyenként probléma érzékelése, akkor ez hogyan is. Felvesszük a kapcsolatot, szépen megteremtjük a lehetőségét, leülünk, megalapozzuk a bizalmat. A problémát kivesézzük, ahogy ő látja, mit gondol arról, ahogy a környezete látja, mit gondol arról, ahogy a házastársa látja, a szomszédjai. A probléma a szociális segítő szerint, mit gondolok én kívülről, hogy látom én ezt a helyzetet, és utána közösen megalkotjuk, hogy mi is lehet akkor ez a probléma. Megpróbáljuk beazonosítani. Igazából ennek nem is az a gondja, amivel megkeresett, hanem mivel ezeket meg ezeket elmondta, itt másról is szó van. Tervezés. Meghatározok a célokat, rövid és hosszú távon. Most az lehet a megoldás, hogy elmegy ide, és de hosszú távon is próbálunk segíteni, és meghatározok azokat, hogy de közben részt kéne venni egy ilyen programban, rendszeresen el kéne járni. Egy hosszú távú kapcsolatot is elindíthatunk. Mit vár a kliens a segítőtől? Fontos erről beszélni, hogy ő eljött egy problémával, beazonosítottak, ugye, hogy akkor mi ez a gond, és ő mit vár tőlem. Ez nagyon sokszor egyértelmű, mert amikor bejön, hát mi is tudjuk mindannyian, bejön egy segítséget kérő hozzánk, vagy egy kérelem, akkor ezek a folyamatok, mint hogyha elszállnának, mert rögtön beléptünk ebbe a pontba, hogy ő mondja, hogy mit vár. És ugye? Tehát, hogy egyből azzal kezdi. De hát nekünk szépen vissza kell lépni, hogy várjunk csak egy picit. Helyet foglalni, kezdjük az elején, teremtsük meg a bizalmat, mondja a problémát, alkossuk meg közösen, hogy mi ez a probléma, és utána milyen lehetőség. Tehát, hogy ne hagyjuk, hogy ő irányítsa azt, hogy egyből belekezd a közepébe, mert akkor utána ez már nem szociális munka, ez már nem segítő folyamat, hanem ez már csak egy adás. Ő azt várja, hogy most ebben segítsenek, ha nem segítenek, akkor a Caritas az semmit nem ér. Akkor ez már nem szociális munka, ugye találkozunk ilyenekkel. A célok meghatározása a segítő szerinted, hogy én is elmondom a véleményemet. Ő is elmondta, hogy mit vár, és én is elmondom, hogy milyen lehetőségek vannak, mit tud ő, és mit tudunk mi tenni. Nagyon fontos, hogy meghatározzuk azt, hogy milyen lehetőségei vannak neki, menjünk végig rá részletesen, hogy ő mit tud beletenni. És ne hagyjuk ki, ez a fontos eleme. Tárgyi adományok, milyen egyéb lehetőségeim vannak, mi az, amit ő esetleg bele tud tenni, mi az, amit én bele tudok tenni, mint egy ismeret, egy tudás, olyan információ, amivel őt segítem. Mi az, amit még be tudunk, Caritas önkéntesek bevonása, meg tudom mondani, hogy példa. Bejön valaki, és segítséget kér, vagy hát, nem tudom, nagyon nehéz a helyzete, és ez is van, az is van, nem tudja a gyermekét jól ellátni, nincs elég, hóvégére sose jut pénz, és egyébként még ott van a, nem tudom, 100 kilométerre lévő édesanyja is, akit nem tud látogatni, magányos, beteg is, jó lenne, ha valaki ránézne, akkor már is itt már több problémáról beszélünk, de nem hagyhatjuk figyelmünk kívül, nekünk mondta el. És akkor mi az erőforrásunk? Az az erőforrásunk, hogy megpróbálok segítséget kérni az egyházmegyei Caritastól. Hopp, ott a másik településen, hát ha van Caritas csoport, aki meg tudja látogatni az ő édesanyját. Ugye? Azt az erőforrás, amit mi ismerünk a kapcsolatrendszerünkből, tudjuk használni az ő érdekében. De nem mi segítettük. És hát itt van ugye az állami ellátórendszernek is a lehetőségei, hogy azokat is tudnunk kell, hogy ezt meg ezt ajánljuk, hogy azt is igénybe tudja venni. Tehát ezeket mind egyenként végig kell vennünk, hogy milyen lehetőségek vannak, és nem csak nekünk a mi anyagi lehetőségünkre kell fókuszálni, mi ezt tudjuk adni, és akkor széttárom a kezemet, hanem igenis mondjuk be a tágabb közösségünket, a tágabb Caritas közösségünket, az állami ellátórendszert, és vonjuk be őt. Megállapodás. Hát ez is nagyon csúnyán hangzik. Természetesen nem arról van szó, hogy én rögtön akkor itt írásban megállapodásokat kötök, hanem arról van szó, hogy megbeszéljük azt, hogy ha már feltérképeztük, hogy mik a problémák, feltérképeztük, hogy milyen lehetőségek vannak, megbeszéljük, hogy akkor mit fogunk tenni. Ő mit vállal, és én mit vállalok. Mi fog történni a segítségnyújtáson, és mit várhat ebben a kapcsolatban? Mit tesz ő, mit teszek én? Milyen időtartamra fog szólni ez a kapcsolat? Milyen gyakorisággal fogunk találkozni, milyen feladatokban fogok én neki konkrétan segíteni, mit nem várhat tőlem. Jó, ezek nagyon fontosak, mert ezekből jönnek aztán a félreértések, hogy hát akkor itt az nem segített, pedig én megmondtam, hogy ez a problémám, és nem azt adta. Segítségnyújtás megvalósítása, külső és belső erőforrások mozgósítása. Hát itt meg a tényleges folyamat indul el, ugye, amikor már én bevonom valamelyik programba, megmondom neki azokat, hogy hova mehet el hetente, vagy hol kérhet segítséget, vagy ki fog hozzájárni, milyen időközönként fogja meglátogatni az önkéntes őt, mint mondjuk például egy idős látogatás során, stb. Segítő munka lezárása, említettem, hogy fontos, hogy kiértékeljük, mi történt, teljesültek-e a kitűzött céljaink, amit megbeszéltünk, jók voltak-e ezek a dolgok, amit együtt kiválasztottunk, és teljesítette mindenki a feladatait. Betartotta-e, amit ígért, megcsinálta-e azt, hogy rendbe rakta az udvarát, a szobáját, a gyermeknek lett-e íróasztala, adtam hozzá segítséget, de ő berendezte a szobáját, stb. Tehát ezek mind olyan dolgok, amiket megbeszéltünk, mindenki beletette a sajátját.
Zagyva Rihárdot, a Katolikus Caritas országos igazgató helyettesét hallották.
Nem jártunk ketten, együtt a kertben, csöndes nyári éjszakán. Kezem kezében, csókunk nem nézte, álmodó navvér tabán. Egy drága szót sem mondott még, nem köt magához még emlék. Itt a szívemben, csak a szerelmem ég. Oda vagyok magáért, a fekete hajáért. egyetlen egy szavaért, mosolyáért. Oda vagyok egészen, a szívembe bevésem, hallgassa meg, ha kérem, a kérésem. Szeretném, ha szeretne, rám nevetne. Nem kívánom sokáig, csak örökre. Oda vagyok magáért, a fekete hajáért, egyetlen egy szavaért, mosolyáért.